Sütöttek, főztek. Anya és apa megitták a teját. Éhüket azonban nem verte el, csak kimost a gyomrukat. Növelte az űrt. Nyomban az ebédre gondoltak. Már hetekkel ezelőtt elhatározták Pacsirtával együtt, hogy erre pár napra, hiszen csak egy hét az egész. Nem főznek otthon. Pacsirta, aki a konyhát vezette, a magyar királyt ajánlotta. Sárszeg legnagyobb vendéglőjét, mint ahol még legtűrhetőbb a koszt. Mind hármuknak lesújtó véleménye volt a vendéglőkről, és bár alig fordultak meg itt, órákig tudtak beszélni fítymáló, sajnálkozó arccal, micsoda moslékszerű levest, mócsingos, rágos húst, kotyvasztott tésztákat adnak szegény aglegényeknek, a családtalan fiatal embereknek, még nem ismerik a jó házit, és micsoda förtelmes tisztátalanságok fordulnak elő ilyen konyhában. Ó, az ottani levesek, az ottani húsok, az ottani tészták! Cifra Gézának is gyakran kifejtették ezt. Most erőszakot kellett tenniük, hogy legyőzzék undorukat, melyet maguk növesztettek nagyra, mesterségesen. Útközben vigasztalgatták egymást, szemüket összehúzták, orrukat elfintorították, mikor beléptek a magyar király óriási, tejöveggel fedett, nappal is négy ív lámpával világított barátságos tiszta éttermébe. Ákos leült egy asztalhoz feleségével. Patyolat fehér abrosz terült eléje, középi csokor virágált, mellette sótartó, frissen pupozott sóval, paprikával, borstartó, mustáros üveg, ecet olaj, oldalt ezüst szárú üvegtálon almák, őszi barackok, fonott kosárkákban frissen sütött ropogós császár zsemjék, sós kiflik, mákkal hintett cipocskák, épp akkor lépett be két fehér sipkás cukrászfiú is, hosszú deszkán rengeteg rémes lepényt hozva, melynek dús, tojásos tölteléket csodásan aranylott a cukorral vastagon szórt, barna-pirosra sült, omlatagnak látszó vajas tészta kérge alatt. Csak futó pillantást vetett oda az öreg, bizonyos halvány megvetéssel, aztán fölvette az étlapot, feleségének adta. Rendelj valamit, én meg se nézem. Mit akarsz?
Mindegy, szólt Ákos. Egészen mindegy.
Akármit. Körülnézett a teremben. Nem volt itt kellemetlen, semmi esetre sem olyan kellemetlen, mint ahogy gondolta. Majdnem minden asztalnál ültek már. Nem ismerte őket, és a vendégek sem tudták róluk, hogy kicsodák. Hiszen olyan elvonultan éltek, hogy idegeneknek számítottak, maguk is úgy érezték, hogy egy új város éttermébe cseppentek. Szemben velük azonban ismerős ült, Weiss és társa egyedül. Weiss úr magában járt mindig, a társa nélkül, kit csak kevesen ismertek, de azért csak így hívta őt mindenki Sárszegen, Weiss és társa. Weiss és társa tehát föltekintett az előtte lévő ezüst sajka lanyha páráiból, melyek csíptetőjét köddel vonták be, és köszöntötte Ákost. Csak futóan, mert teste lelke az evéssel volt elfoglalva. Meregette a gulyáslevest, a kockára vagdalt, piros gulyás húst kirakta az MK monogramos porcelán tányérra, és a tojásdott burgonyát kanalával morzsolgatta össze. Jó ízűen gyorsan evett. A levet, a remek, zsíros levet villájára tűzött zsemlé darabkákkal mártogatta ki. A pincér tányérukba öntötte a barna húslevest, melynek forró fölszínén zsírban sütött, könnyű, borsó gömböcskék libegtek palacsinta tésztából. Utána rizses csirkét rendeltek, majd otthon is gyakran készítettek, majd mággyarakást. Ákos elég jó étvágyjal, elég gyorsan elfogyasztott mindent. Milyen volt? Kérdezte felesége, ki madár étkő lévén csak Villahegyről evett, s ilyen dologban nem érezte magát illetékesnek.
Meglehetős, szólt az öreg.
Egészen, kezdte magas lelkes hangon, de meggondolta. Egészen meglehetős, igazította ki magát. Fizettek, de még üldögélt egy kicsit komoran, elfogadottan. Kanalak, villákések zengettek mindenütt ezüst trillával. Az emberek teljes meggyőződéssel táplálkoztak, tudva, hogy igen fontos dolgot visznek véghez. Magányos urak önzően ettek, a családok pedig kedélyesen eltelepülve, asztalkendőt kötve kisfiúk, kislányok nyakába. Ákos többször feleségéhez hajolt. Ki ez? Nem ismerem. És ez? Ezt sem ismerem. Mellettük honvéd tisztek tanyáztak, kik nemrég érkeztek vissza a bileki helyőrségből. A délcek fiúk sóskéfit ropogtattak egészséges fehér fogaik alatt, és a fogpiszkálóra tűzve ajóka gyűrűket emeltek ki bádog dobozok olajos mélyéből. Ákos búsan szemlélte őket, de amint nevetni kezdtek, lesütötte szemét. Bántotta a fiatal emberek tekintete, kik bizonyára vidám, lányos házakhoz járnak, kaucióra számítanak, más, egészen más világban élnek, mint ők. Hogy leplezze zavarát, melyet a sok ráirányuló tekintet okozott, kezébe vett az étlapot, s nézegette csupa unalomból. Távol a sarokban, hol első Ferenc József király arcképe lógott, magyar tábornoki egyenruhájában, a pálma mellé nagyobb társaság ült le, mely minden délben itt villás reggelizett, s a pincérek kitüntető figyelemes üröktek forogtak körülötte. Csonthúst, paprikás virslit ettek, és egymás után hajtogatták fel a korsos öröket. Vajkaiék csak Gál doktort ismerték itt a házorvosokat, egy rövid látó társadalmi életet élő urat, ki folyton vendéglőkben, kávéházakban, színházban tanyázott, és rejtély, hogy mikor gyógyított, meg Pribocait, a kedves csöndes patikust, ki mint alelnök foglalt helyet az asztalnál. Bólongott szelít fejével, mely a gyérszőke haj már 10 év óta elvesztette színét, de sehogy sem akart megőszülni, csak halvány ila színűvé vált, mintha festené. De itt volt a város színe java is. Fehér Tata, az Agrárbank sárszegi fiókjának igazgatója, Galló ügyész, ki már megtartotta szigorú vádbeszédét a rablógyikos Schwab ellen, és még sokan, igen sokan. Füzes Feri elintézte a párbajt. Balra, súlyos feltételekkel. Nem szólt erről senkinek, mint gentleman és úrifiú, csak Gál doktort, a társadalmi orvost mondta félre a hosszú asztal sarkába, és ott még jobban mosolyogva, mint rendesen szokott, közölte vele, hogy holnap reggel megverekszenek az urak a városerdőben, a már ismert helyen hozza magával orvosi műszereit. Végkimerülés, természetesen végkimerülés. 5 percenként nyílt az ajtó. Az újonnan érkezőket majdnem mind ez a társaság nyelte el. Egy óra után, hogy vége volt az iskolának, a tanárok állítottak be Málvádi, a számtan és fizika szigorú professzora, és Szunyog, a latin nyelv tanára. Gál doktor nyomban maga mellé ültette Szunyogot. Anélkül, hogy valamit szólna, Szunyog csuklóját a nagy ujja és a hüvelyk ujja közé fogta, bal kezébe kivette aranyóráját, figyelmesen olvasni kezdte a tanár pózusát. Cudar állapotban volt már szegény Szunyog. 2 évvel ezelőtt a delirium tremens kétségtelen tünetei mutatkoztak rajta, és családja bedugta egy szanatóriumba. Itt kissé magához tért, de mihelyt kijött, visszaesett régi betegségébe. Valaha csodálatos tehetség volt, de sárszegen ivásnak adta magát, szenvedélyes alkoholista lett. Diákjai azt rebesgették, hogy zsebében tartotta a pálinkás butykost, és előadás alatt is kikiszaladt a folyosóra, hogy húzzon belőle egyet. Különben már hónapok óta nem tudott aludni sem. Fázott, vastag felöltött viselt nyáron is, és szipőjét vattával bélelte, hogy lábai ne dideregjenek. Kövér arca, dupla tokája, téglavörösen izzott, gyermek kék szemét könnyek borították. Már most délelőtt részeg volt. Csuklója, jéghideg csuklója, reszketett az orvos meleg kezében. Vastag felöltőjében föltűrt galléra ült az étteremben, s félénken, mint ahogy a diákjai tekintettek rá, az orvosra nézett. Gál doktor lenyomta órája fedelét, mely a rugón, halkan, aranyzajjal kattant, és ránézett Szunyogra. Mint minden nap, most is a lelkére igyekezett beszélni. Dicsérte az élet meg annyi szépségét, eszébe idézte feleségét, eladó leányát, becsvágyát is, a filológiai közlönyben megjelent értekezéseit, s azt sem titkolta, milyen szörnyű sors vár rá rövidesen, ha nem szakít eddig életmódjával. Szunyog hallgatta, pislogott szőke szempilláival. Vastag törzse ide-oda ingott, lesoványodott lábai reszkedtek, aztán megfogadva tanácsát, csak 3 deci asztalit rendelt. Vajkaiék már indulóban voltak, mikor belépett Környei Bálint 2 úrral. Az egyik Szójvai volt, a közkedvelt komikus, a másik kürtő kalapban nagyon elegánsan, mint a skatujából ugrott volna ki, egy magas színész, a sárszági leányok asszonyok bálványa, Zahányi Imre, a hős szerelmes. Eddig is otthonosan viselkedett az asztaltársaság, de a lárma kacagás csak most hágott tetőpontra. Környeit öblös hahota fogadta, ami az elnököt meg is illeti. Ő pedig megállott előttük, mint egy szemlét tartva a párducokon.
Szervusztok, urak!
A Párducok című asztaltársaság vagy 20 évvel ezelőtt alakult Sárszegen, azzal a nem megvetendő céllal, hogy a szeszfogyasztás népszerűsítse, és a férfi barátságot ápolja. A Párducoknak inniok kellett napszámban, lelkiismeretesen, akár bírták, akár nem. Ákos is közéjük tartozott, mindjárt az asztaltársaság megalakulásakor, de aztán hirtelen megöregedett, elsavanyodott, ahogy mondták, és nem nézett többé feléjük. Mások kidőltek, meghaltak, idült szeszmérgezésben, májzsugorodásban, mely a sárszegi férfi életek rendes befejezője. Ezeknek sírját évenként megkoszorozza az asztaltársaság. Mikor Környei beszél, az ifjak, párduckölykek és az öregek könnyeznek, kik deresedő fejjel is állják a sarat, és még mindig párducok. Környei Bálint letelepedett közéjük. Mindenkihez volt egy nyájas szava. Ahogy azon a szájához akarta emelni a sörös korsót, észrevette Ákost, kedves ifjúkori pajtását, régi cimporáját. Elmosolyodott, majd hanyat dőlt a meglepetéstől. No de ilyent! Kezét lengetve intett neki, és vidéki szokás szerint átkiáltott az asztalához. Szervusz, öreg! Szervusz! Szervusz! Már nem sok kapcsolat volt közöttük, csak annyi, hogy Környei, mikor vadászott a birtokán, pár foglyot, pár vadkacsát küldött neki. De most, hogy meglátták egymást, örültek. Az asztaltársaság az üdvözlése halkította hangját. Odahajolt szeretett elnökéhez, ki magyarázott valamit, nyilván elmesélte, kiket köszöntött. A párducok néhány pillanatig tisztelettel, nem minden szomorúság nélkül tekintettek Vajkaiék magányos asztala felé, Környei Bálint fölkelt. Isten hozott, Ákoskám! Mondta, mielőtt asztalukhoz ért volna, majd kezet csókolt az asszonynak, és kezelt Ákossal is. Ez föl kell írni a kéménybe, fekete krétával, és nevetett. Hogy kerülsz te ide? Ebédeltünk, szólt Ákos, de aztán csak ötölt hatolt. Öreg párduc, szakította félbe Környei, és megfenyegette ujjával. Egészen hűtlen lettél hozzánk. Miért nem nézel fel egyszer a kaszinóba? Kérlek, alassan. Én már nem iszom, nem dohányzom, nem kártyázom, aztán kérlek, alassan. Gondolkozott, megvénültem. A két barát bólintott, mutatták egymásnak fejükön a barátpilist, mennyire megkopaszodtak. Eldiskuráltak erről, arról, régi emberekről, híres mulatozásokról. Környeit azonban nem sokára hívták az asztalhoz, bocsánatot kért. Vajkaiéknak is menniük kellett. Kiballagtak az utcára. Éjszaka valahol eshetett, enyhült a rekkenő meleg, puha, kedves fény öntött el mindent. Ákos kihúzta magát, tüdejébe szívta levegőt, melegség ömlött el tagjaiban, kezdődött az emésztés. Az ételek jótékony, erőnevelő anyagukat most küldték szét a véráramba. Az érdeklődés, mely a vendéglőben megnyilatkozott irántuk, követte őket itten is. Utánok fordultak, nem mintha valami feltűnő lett volna rajtuk, de itt az utcán még nem szokták meg őket, mint azokat az öreg diványokat, melyek rendesen benn állnak a szobában, és furcsák, mikor évenként egyszer-kétszer kiállítják a szabad levegőre, hogy szellőződjenek. Nem iparkodtak. Lassacskán, módosan sétáltak, lépegettek a söpört aszfalton, melyet keramit téglák kereteztek, fogadták a sétálók üdvözlését, kik a hőség múltán, mintha nyájasabban köszöntenék őket. Átadták magukat a délután hangulatának. Harangoztak, bim-bam. Sárszegen folyton harangoznak. Reggeli misére, vecsernyére, temetésre, nagyon sok temetésre. A Széchenyi utcán 3 koporsó üzlet is volt egymás mellett, és 2 sírköves volt. Aki először járt itt, hallotta ezt a fűsiketítő harangozást, és látta ezeket a koporsós, meg sírköves boltokat. Azt hihette, hogy az emberek nem is élnek itt, csak meghalnak. A kereskedők pedig benn ültek boltjukban, koporsók, sírkövek mellett, minden kereskedő vakbuzgó hitével, hogy az embereknek épp az ő árjuk kell, és ebből a boldogító rögeszméből meggazdagodtak, fölnevelték gyermekeiket, úrian eltartották családjaikat. Ákos benézett egy ilyen üzletbe. Egymás mellett álltak az érckoporsók, minden méretben, a gyermekkoporsók is, de a boltos szivarozott, a boltosné újságot olvasott, az angora macska pedig a fakoporsóban mosdott. Nem volt ez csúnya? A Mária gyógytár üvegkorsóin rézsút bukott el a napsugár, s aranybetűs cégére, Pribocai nevével, valamint védőszentje, a kígyó Tipró Mária, s mellett a pogány, Esculapius testvérjén világított. Minden ragyogott. Ragyogott minden szörnyűség. Még az orvosi műszerkereskedés kirakata előtt is tündökölt. Csillogtak az ezüstös csipeszek, a gumikesztyük, az összecsukható műtőágyak, a bonztani bábú lékelt koponyáját, kékvörös üvegszemét, véres szívét tárta föl, késelt hasát tette közszemlére, csavargó beleivel, barna májával, zöld epezacskójával. Sohasem merték ezt megnézni, de most megnézték, borzasztó volt, de érdekes volt. Aztán a többi kirakat, minden kirakat, hogy csábított, mennyi ígéretet, mennyi üzenetet küldött feléjük. Tessék, kérem, az élet kínálta holmit. Tessék vásárolni, vadonatúj áruk, melyeket még nem használtak, a régiek kopottak helyett, sejempénztárcák, ízléses halmokban bársonyok és ruhaszövetek, zsebkendők és sétapálcák, illatszeres üvegek, átkötve sejemszallaggal pipák és szopókák, ropogós szivarok és aranyhüvelyes cigaretták. Vesz és társa előtt megálltak. Egy disznó bőr bőröndöt csodáltak, melynek patent angol zára volt, nem olyan, mint az ő keshet vászon bőröndjüknek, meg egy krokodil bőrtáskát. Ettől az asszony nem is tudott megválni. Jaj, beremek! Jaj, bekedves! Ákosnak kellett figyelmeztetni, hogy már menjenek tovább. Vajna úr kirakatában viszont írkák, tolltartók között könyvek sorakoztak, melyeknek címlapját már kiszívta a kánikulai nap. Az öreg urat ezek a pesti irodalmi újdonságok a nemesi oklevelek avattak stílusa után valósággal meghökkentették. Vad verseskönyvek meredtek rá, meg akkor divatoztak, vigyorgó ördögarcokkal, mesztelen férfiakkal, örjöngő nőkkel, kik hajukat kibontották, szemüket elmeresztették. Ákos többször elolvasta a kiagyalt, álmodern címeket is, Halálfutás, Életében, Aspasián, Akarlak. Az asszony elmosolyodott, meglökte urát. De az nem nevetett, csak vállat vont. Tudomásul vette, hogy ilyen is van, és bár furcsálta, nem tagadta, hogy érdekelte. Otthon házi cipőt vette, kifújták magukat, pihentek, sok minden történt. Még sütött a nap. Kinyitották az ablakokat, a lakás átjárta a lanyha légáram, melyen aranypor oszlopok libegtek. Szemben velük Veres úr rongyos szutykos porontja Gyurka ácsorgott. Száraz kenyeret majszolt, melyen a vastag, cukros napfény végig csorrant, mintha a mézet pergettek volna rá, s a fiú nyalogatta. Távolról behallatszott egy cigány banda hangja. Hallgatták, ketten, együtt. Muzsikálnak, mondta anya. Igen. Valaki mulat. Hallod? Nincs cserepes tanyám. Ákos, mikor esteledett, a levéltartóból behozta a pesti újságot. Egy hírlapot járatott, melyet még apja rendelt meg, és előfizetése családi hagyománnyá vált, mert annak idején a magyar nemesi családok érdekeit is tápolta. Azóta az újság minden vízben megfürdött, megváltoztatta irányát, rá sem lehetett már ismerni. Ellenkezőjét hirdette annak, mint amivel valaha indult és győzött. Az öreg azonban ezt nem vette észre. Régi méltánylással beszélt róla, és mikor fölbontott a címszalagját, áhítat ült arcára, templomi komolysággal merült egy-egy cikkébe, s a véletlenül épp az ő társadalmi osztályát szapulta, s ellene, meg atyafiai ellen küzdött, azt hitte, hogy nem egészen érti, amit olvas. Még mindig bólingatott, és szórakozottan, nem akarva ellent mondani, tovább lapozott.
Kicsit elfásult a cikkek iránt. Nem olvasta többé, csak a vegyest, a házassági és halálozási rovatot. Aztán ezt is abbahagyta. Hetekig föl sem nyitotta számokat. Ott hevertek asztalán, töretlen címszalaggal. Ma, minthogy későn kelt, és a sok járás kerés ellenére még mindig nem álmosodott el, böngészgette az újságot. Csak hogy nem jól látott. Vajkai jég villancsillárjai mind magasan lógtak, közel a mennyezethez. Ezen kívül a négy körte közül hármat kicsavartak, hogy takarékoskodjanak. Másra sokkal több pénzt költöttek, de ehhez a takarékossági elfhez ragaszkodtak. Így állandóan fél homályban botorkáltak. Nem látok, mondta Ákos. Talán csavart be a körtéket. Ákos fölállt az asztalra, megigazította a villanyt, négy lámpa gyulladt ki. Meleg, egyenletes fény ömlött az ebédlőre. Milyen barátságos, kiáltott az asszony. Igen, így lehet olvasni. Az öreg föltette pápa szemét, és olvasni kezdett a feleségének. A Dreyfus pör második tárgyalása. A renni katonai törvényszék előtt. Az a francia kapitány, kiről annyit beszéltek, kiszolgáltatta a titkos aktákat a németeknek. Hazárolással vádolják, s most felel bűneiért a bírái előtt. Halálbüntetésről írnak. Ez nem érdekelt az asszonyt. Vilmos császár Elzász Lotaringiában. A német császár? Igen, oda utazik, és ki fogja jelenteni, ez a tartomány mindörökké német volt, és az is marad. Elzász Lotaringia? Az anya, amelyiket 1871-ben visszafoglaltak a franciáktól. Hej, akkor még fiatalok voltunk. Én 40 éves. Ákos elmosolyodott, az asszony is. Kezét gyengéden az öreg úr kezére tette. Csak nem lesz megint háború, sóhajtott az asszony. A franciák meg a németek, magyarázta Ákos. Most sem nagyon szeretik egymást, de úgy látszik, hogy mégiscsak kibékülnek. Külföldi hírek szálltak köröttük, villamos pezsgéssel telítették a szoba levegőjét, melyben éltek, és bekapcsolták őket az egész világ izzó, keserű, de nem dicstelen, nem érdektelen küzdelmébe. Nem sokat értettek belőlük, de mégis úgy érezték, hogy nincsenek egészen egyedül. Milliók és milliók épp úgy küzdködtek, mint ők. És ezek a harcok most itt adtak találkozót egymásnak. Strike! Olvasta Ákos. Ez angol szó? Úgy kell kiejteni, hogy strike. A munkások nem akarnak dolgozni. Miért? Mert nem akarnak.
És miért nem kényszerítik őket? Ákos vállat vont.
Anya? Szólt óvatosan, megigazítva orra nyergén a szemüveget. Brazíliában 5000 munkás sztrájkol. A munkaadók mereven elzárkoztak a munkások követelései elől.
Szegények, mondta anya, és maga sem tudta, kiket sajnál. A munkásokat-e, vagy a munkaadókat? Különben mi minden hónapban felfedezték a tüdővés biztos gyógymódját, ami bizonyítéka annak, hogy mégiscsak haladunk.
Tyűha, mondta Ákos. Mi nálunk is? Lelketlen izgatók járnak a nép között. A parasztoknak 100 láncföldet ígérnek a miniszterelnök nevében. Azt írják, hogy kommunizmus. Föl akarják osztani a földeket.
Kik?
A lelketlen izgatók.
Anya sopánkodott és bólingatott. A lelketlen izgatók.
A politikából elég volt. Inkább a végzetes szerencsétlenségek érdekelték őket. Ohio államban, olvasta apa, az összekötő vasúti hídról lezuhant egy vonat. 30 súlyos sebesült és 2 halott.
Írtóztató,
jegyezte meg anya, ki egyszerre fölrezzent és majdnem sírt.
És mi van szegény sebesültekkel? Kérdezte.
Keresték mind a ketten, de nem találták. Arról ma nem ír az újság, mondta apa. Minden esetre benne éltek az eszmék, érdekek, emberi közösség áramában, s ez fölfrissítette őket, eloszlatta azt a fulladt tompaságot, mely belé evődött testükbe, ruhájukba, minden bútorukba. Maguk elé bámultak. Hogy vagy, anya? Kérdezte Ákos.
Hát, szólt az asszony, meg vagyok, apa, és te?
Én is,
Ákos odament hozzá, szeriden megcsókolta a homlokát. Amikor a mécses meg kell gyújtani, nem találták a gyufát. Ott állt mindig az almáriumon, az üvegbúrás óra mellett, de most nem volt a helyén. Az asszony tűvé tett a házat. Végül a konyhában lelte meg, reggel kivitte, a teafőzéskos ott felejtette. Behozta, átadta urának. Ekkor összenéztek, és eszükbe jutott valami. De nem szóltak semmit. 5. fejezet, melyben Kisvajkai és Kőrösshegyi Vajkai Ákos bogrács gulyást, borjuszegyet, vaníliás metéltet eszik, és rágyújt egy szivarra. Sárszeg kispont a térképen. Semmi nevezetessége nincs, csak egy zenedéje, meg egy rossz könyvtára van. Az emberek alig ismerik, megvetően emlegetik, de vasárnap délelőtt, a Szent István templom előtt, a derült kék égben, láthatatlanul és irgalmasan, igazságosan és rettenetesen ott lebeg az Isten, ki mindenütt jelenlévő, és mindenütt ugyanaz, Sárszegen épp úgy, mint Budapesten, Párizsban és New Yorkban. Délelőtt 11:30-kor van a csöndes mise. Erre az előkelő osztály jár, megyei urak, jobb hivatalnokok, gazdag polgárok, kik megkülönböztetik magukat a többi közrendű halandótól. Velük jönnek feleségeik, eladó lányaik. Fiatal emberek kísérik őket, az udvarlók, kik hátul, a pillérek mögött állapodnak meg a szentelt víztartónál. A leányok az anyjuk mellett ülnek, bebe pillantanak imakönyvükbe, fejüket a padra hajtják, és fölsóhajtanak, valahányszor csöngetnek. Apró zsebkendőkkel törlik szemüket, mintha sírnának. Éles illatszerek nyilalnak a levegőn, egymással feleselve. Az illatok valóságos hangverseny ez. Ezért szagos misének is nevezik. Nem csak a lélek fölemelkedése, hanem társadalmi esemény is. Feltűnést keltett, hogy Vajkaiék ezúttal hiányoztak. Rendes helyük a jobb második pad szélén üresen maradt. Ákos udvarra néző, nyírkos dolgozó szobájában hevert, kerevette török mintás szőnyegén. A kerevet kényelmetlen volt, keskeny, kurta, mint náluk minden bútor. Ösztövér testesen fért el rajta, lábát nem tudta kinyújtani, csak úgy, hogy támlájára tette. De ezt már megszokta, nem is gondolkozott rajta. Noha nem fázott, betakarta magát vastag, meleg, teveszőr takarójával. Nézte a mennyezet figuráit, majd elunva ezt, könyves polcához nyúlt, mert fektében is elért, kiemelve onnan a főrangú családok és a gótai almanak közül Nagy Iván 11. kötetét Magyarország családairól. Szórakozottan lapozgatta. Semmi különöset sem lehet benne, hiszen ismerte már minden adatát, minden betűjét. A könyv hamar kihullott kezéből, és így gondolkozott. Vaníliás metélt. Vajon mi az a vaníliás metélt? Soha sem ettem ilyesmit, és nem is láttam egész életemben, fogalmam sincs, hogy milyen. A vanília idegen, izgató illatát nagyon kedvelem. Fölött épp kellemes lehet, az orró csiklandja a szaga, és hízeleg az ínynek is, de vajon rajta van-e a gyengéden sárgáló tésztán a fekete afrikai fűszer, avagy nélkül szolgálják fel a vendéglőben? Csak futóan láttam nevét egy pillanatra a túros gombóc, gyümölcs, habkosár és magyaró torta között, mintha álmodtam volna. Mégsem lehet elfelejteni. Összeráncolt a homlokát, szigorúan elhessegetve ezeket a bóhó, hozzá méltatlan gondolatokat. Pacsirta jól főz, ez kétségtelen, de legalább mindenki azt állítja. Természetes, hogy jól főz. Nem is jól, hanem csodálatosan. Szakács művészetét nem győzik eléggé dicsérni. Régente, mikor társaságok jártak ide, valósággal ünnepelték. Cifra Géza is, a gaz fickó, igen, ő is. Igaz, hogy az étele készítésében egyéni. Sohasem használ paprikát, borsot, semmiféle fűszert, s a zsírt is vékonyan adja. Takarékoskodik, és helyesen teszi, mert kis vagyonkánk folyton fogy. Hozományához pedig nem lehet, nem szabad hozzányúlni, nem is engedném. Én nem engedném. Aztán egészségtel is a nehéz konyha, csak a franciás koszt, az való nekünk. Most fölült, szaglászott a levegőben. Különös orrában még mindig ott lebegett az étterem szaga. Kivehetetlenül, makacsul, tolakodva,
a bűzös illat, az illatos bűz, az a kegyetlen aroma, melyben a zsíron pirított hagyma párája érzik, elvegyülve a sós kifli köményszagával, és a sör kedves keserű komló leheletével, visszafeküdt párnájára. Borjú dió, ez is rejtély. Az ember a dió gerezdjére gondol, mely édes, olajos, de nem az, hanem hús, olvatag puha, leveses hús, mely azonnal elomlik a szájában. Nem érdektelen, jó előételek után, mert az étlap említ, olajvaj, halból, vagy orosz ízelítő. Ha-ha-ha, de furcsa, boszorkányos, ostoba nevek, habart tojás csirkemájjal, csuka fehérborban, vagy velő barna vajban. Hagyjuk ezeket a szamárságokat. Megigazította párnáját, hogy kényelmesebben feküdjön. Pacsírta, gyenge gyomrú szegényke, a kövér is nem bírja a súlyos ételeket, gyakran hány. Mindnyájunk érdeke, hogy egyszerűen étkezzünk. Annál remekebben sikerülnek azonban a tápláló becsináltak, a rízes húsok, főképp a rízes húsok, a rízes húsok, meg a halovány, pápista színű piskóták, meg a darás metéltek. Szó sincs róla, hogy azért valamikor is éhen maradtunk volna, dehogy. Ja, hogyha ilyesmiket lehetne kapni a vendéglőben, ismerjük el,